Nagy örömmel üdvözlöm és köszönettel veszem, hogy Marian Zombori doktornő itt van velünk. Nagyon köszönöm, hogy ránk szántad ezt a délelőttöt, meg hát persze már az előkészítések során is egy csomó időt. Én azt gondolom, hogy az információ átadásnak ez egy nagyon jó módja tud lenni. Akkor én azt hiszem, hogy elkezdhetjük az érdemi részét a dolognak. Mi készültünk egy csomó kérdéssel, de ti is nyugodtan szóljatok közbe, vagy ami gondolatotok támad, azt mondjátok el nyugodtan. Én azt kértem Zombori doktornőtől, hogy kezdjük ezt a beszélgetést azzal, hogy mi az, amivel ő leggyakrabban találkozik a szülőkkel való beszélgetések során, mit kérdeznek tőle a leggyakrabban, mik azok az információk, amiket ő érdemesnek tart, hogy megosszon velünk ebben a kicsit felborult, kicsit szétesett, kicsit fejreállt világban. Marian.
Először is nagyon köszönöm a lehetőséget, borzasztóan örülök, hogy így most ilyen sokukkal beszélhetek egyszerre, olyanokkal is, akiket személyesen ismerek, akiknek a gyerekeit kezelem, és olyanokat is, akiket nem ismerek, vagy csak elvétve találkoztunk táborok megnyitóján, búcsúzóján, mert valóban nagyon sokféle, sok kérdést kapok, és így most egyszerre több ember felé közvetíthetem azokat a dolgokat, amit én ezzel kapcsolatban tudok, utána néztem, olvastam, megismertem, megtapasztaltam, és talán így még hatékonyabb lesz ez, mintha csak egy-egy embernek mondom el. Nagyon igyekeztem készülni, nem csak szakmai szempontból, hanem úgy is, hogy a különböző közösségi oldalakon forgó információkat, kérdéseket is próbáltam olvasgatni, mert gondolom, hogy onnan származó problémákkal is esetleg hozzám fordulhatnak, és hogy tudjam, hogy mi forog, hogy azok közül mit tudok esetleg elmagyarázni, mi okozza a félreértést, vagy mi az, amit megcáfolhatok, és mi az, amivel egyetérthetek. Tulajdonképpen a mai fölfordult világunkban két alapvető kérdéscsoportot fogalmaznak meg a családok, a szülők. Az egyik, hogy a kezeléssel kapcsolatos, hogy az nagyon-nagyon jó dolog, hogy az utóbbi években olyan sokat fejlődött a hemofília kezelése, amennyit még talán soha, és ezt a legutóbbi tendertárgyalások még tovább segítették. Gondolok itten a hosszított féléletidei faktorok megjelenésére, amivel egyre több A-hemofiliás tud találkozni, de a tendertárgyalásoknak köszönhetően a B-hemofiliásoknak is új lehetőségei támadnak, mert majd lesz rekombináns 9-es faktor, amit jóval ritkábban kell adni, mint ahogyan most, bár ők csak hetente kétszer kapják a profilaxist. Illetve már megjelent az első faktorpótló készítmény is, amit inhibítoros A-hemofiliások, sőt már elvétve egy-egy nem inhibítoros indikációjú kezelés is előfordul, tehát ők kaphatják és alkalmazzák már sikerrel sokan. Tehát a kérdések azok mindig, hogy mi a gyereknek, illetve bármelyik hemofiliásnak, gyereknek vagy felnőttnek a legjobb kezelés. Kinek melyik az, ami a megfelelő. Ki használjon továbbra is rövid, hagyományos, standard féléletidejű faktor. Kinek előnyös a hosszabb féléletidejű. Kinek lenne jó az, hogyha használna valamilyen nem faktorpótló készítmény. Egyáltalán, hogy kinek melyik terápia a legjobb. Úgyhogy ezekről a kérdésekről beszélünk a legtöbbet, és hát ezzel kapcsolatosan mindenképpen az a legfontosabb, hogy a kezelőorvossal a beteg vagy annak családja beszélje meg azt, hogy mi az ő céljuk azzal a kezeléssel. Milyen életmódot szeretne a beteg folytatni, annak mi az üteme, milyen rendszerességgel vannak esetleg nagy aktivitások, és természetesen számít, hogy van-e vagy volt-e a betegnek inhibítora, illetve vannak-e célüzletei, milyen az üzleti állapota, és milyen társuló betegségei vannak, ez ugye főleg a felnőtt populációt érinti. Azt mondhatom, hogy a hosszú féléletidejű faktorok, az LH faktorkoncentrátumok tulajdonképpen mindenki számára nagyon kedvező lehetőségeket teremtenének. Akik nagyon gyakran kapják a faktort, azok azért, mert lehet, hogy ritkábban kaphatják. Vagy lehet, hogy nem tudják nagyon ritkábban kapni, vagy nem sokat változik. Esetleg a heti háromszori helyett három napontára változik az adagolás. De így nagyobb, magasabb völgyértéket tudnak elérni. Vagy tartósabban van olyan szinten a faktorszintjük, hogy sporttevékenységet végezhetnek. Nem csak a faktoradás napján, hanem még a következő napon is. Így aztán hetente több napon sportolhatnak. Nyilván, hogyha valakinek az az elképzelése, hogy naponta szeretné szúrni magát, és felnőtt korban van ilyen, akkor az is egy lehetőség, és tulajdonképpen az sem rossz lehetőség, mert az kimutatott, hogy a legegyenletesebb 8-as faktor szintet és a legkisebb faktor felhasználást úgy lehet elérni, hogyha valaki naponta adja be magának a faktor. Kevesebb csúcs és kevesebb völgy van. De hát ugye ez azzal az áldozattal jár, hogy naponta kell szúrni, és naponta kell erre időt, figyelmet fordítani. Ha valaki ezt a kezelésmódot választja, akkor neki szerintem a standard felületidejű faktorok tökéletesek erre, és inkább azoknak ajánlanám a hosszabb felületidejűt, akik nem szeretnének ilyen gyakran faktorpótlásban részesülni. A másik nagy kérdés, hogy a nem faktorpótló készítménnyel, az emicizumabbal kapcsolatban, ugye az inhibítoros betegek nagyon sokat nyerhetnek, hiszen egy olyan alapaktivitást tart fönt a véralvadási rendszerben, amely számukra nagy biztonságot jelent a bevérzésekkel szemben, nem traumás bevérzés, gyakorlatilag alig-alig fordul elő. De hogyha esetleg egy nem inhibitoros betegnek lesz majd lehetősége, illetve van lehetősége arra, hogy ilyen kezelést kapnak, akkor melyik az a beteg, aki szeresse, válassza, kérje, érdeklődjön felőle? Mivel az emicizumab egy viszonylag egyenletes faktorszintet tart fent, egyenletes faktorszintnek megfelelő véralvadási státuszt tart fent, ezért akinek nagyon kiugróan magas faktorszintre volna szüksége egy nagyon nagy aktivitáshoz, mert olyan sportot űz, annak ez igazából nem ajánlott. Aki viszont viszonylag egyenletes terhelésnek van kitéve, egyenletesen jó neki egy ilyen 12% körüli faktorszínnek megfelelő véralvadási állapot, annak ez kitűnő lehetőség arra, hogy kevés szúrással, kevés véna, illetve nulla véna használattal megoldja az ő kezelését. Arra jelenleg sem Magyarországon, sem más európai vagy Európán kívüli országokban nincs lehetőség, hogyha valaki magas faktorszintet igénylő sportot szeretne, akkor preventívben adjon neki magának még 8-as faktort az emicizumab mellé, tehát így ez a variáció nekik nem javasolható. Tehát mindenkinél egyénileg kell azon dönteni, hogy mi a legjobb kezelés, mik a célok, és azt meg lehet-e valósítani. Ez lenne tehát a kérdések egyik csoportja, amiről nyilván fogunk még itt beszélgetni és vitatkozni. A másik csoport pedig nyilván a COVID-fertőzés, illetve annak a kezelése, megelőzése, védőoltás, illetve hogy egyáltalán maga a betegség vagy a védőoltás jár-e plusz veszélyekkel a vérzékeny betegek számára. Úgy érzem, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok félreértett téves információ van, forog mindenütt a neten is, és félreérthetők sokszor az egyéb közlések is. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudják, hogy a vérzékeny betegeknek nem nagyobb a kockázata a COVID-fertőzésre arra, hogy elkapják ezt a betegséget. Arra sem nagyobb a kockázata, hogy súlyos betegség alakuljon ki náluk. Ha mégis kialakul a súlyos betegség, akkor azért már számít, hogy valakinek van egy súlyos vérzékenysége vagy nincs, mert maga a súlyos lefolyású betegség az véralvadási zavart okozhat. Okozhat egy vérzékenység típusú ilyen DIC jellegű véralvadási zavart, és okozhat trombózis képződést, mikroangiopátiát, vagy akár nagy trombusokat is. Tehát a trombózis és a véralvadási, a vérzéses problémák közötti egyensúlyt kell megtalálnia a kezelő orvosoknak. Éppen ezért, hogyha valakinek COVID-betegsége van, akkor az addig alkalmazott terápiáját nem szabad abba hagyni a profilaxist vagy bármilyen kezelési módot, amit mint vérzékeny beteg kapott, mert az a legjobb, hogyha az ő véralvadási állapota az egészségesekéhez közeli. És az ettől lévő eltéréseket aztán az orvosok feladata kezelni, bármelyik irányba is csúszik el a véralvadási státusz. Mindenképpen, hogyha valaki kórházba kerülne COVID-betegséggel, akkor fel kell venni az ottani orvosoknak a kapcsolatot a gondozó központtal, hogy ezt is egyénileg lehessen megbeszélni, hogy kinek hogyan kell adni a faktorát, kell-e plusz faktort adni, vagy éppen alacsonyabb dózisban kell adni a faktort, ha éppen a trombózis veszély növekszik. A védőoltások sem jelentenek semmilyen fokozott kockázatot, nincsen bennük olyan anyag, amelyik önmagában vérzékenységet okozna vagy fokozna. Beszélhetünk majd utána kérdéseknek megfelelően, hogy melyik oltásban mi van. És maga a szúrás sem egy nagyon problémás dolog, mert nagyon vékony tűvel és kis mennyiségű, általában 0,3 ml mennyiségű anyagot adnak be. Ugye azt hallottam, hogy mindenki aggódik az intramuszkulárisan beadott oltástól, és szeretnék ugye úgy kapni az emberek az oltást, ahogy a többi oltást kapják szubkután. Mivel ezek az oltások nagyon friss fejlesztések, és nem dolgozták ki, nem vizsgálták, hogy milyen a hatékonysága a szubkután beadásnál, ezért úgy gondolom, hogy nem érdemes változtatni azon, amit a gyártó előír. Ha a gyártó azt írja elő egy oltásnál, hogy intramuszkulárisan izomba kell adni, akkor ezt a vérzékeny betegek is kapják úgy, hiszen nincs annál fontosabb, mint hogy egy ilyen nagyon súlyos, életet veszélyeztető betegség ellen védve legyenek. Egy minimális bevérzési veszély az eztől ne tántorítsa el önöket. Ez a veszély valóban minimális, mert aki profilaxist kap, annak van annyi faktor szintje, hogy tutira nem vérzik be. Javaslom azt, hogy úgy, mint egy vérvétel után, vagy mint egy szubkután oltás után, mi szoktuk javasolni a gyerekeknél, 20 percig gyakoroljanak nyomást az oltás helyére, és akkor ott helyi bevérzés nem fog kialakulni. Ez biztosítja azt, hogy megfelelően szívódik fel a vakcina, az oltóanyag, és biztosítja azt is, hogy nem lesz egy izombevérzés. Az enyhébb vérzékenyeknek nem lesz gondjuk, hiszen az enyhebb vérzékenységnél van annyi faktorszint, amennyi mellett faktorpótlás nélkül nyugodtan kaphatnak oltást a betegek. Úgyhogy én javaslom bátran, hogy a vérzékenysége senkit ne tántorítson el attól, hogy oltást kapjon. Hát most így röviden csak ennyit szerettem volna bevezetőben, szerintem részleteiben visszatérünk rá kérdések alapján, és még azt szerettem volna mondani, hogyha valakinek esetleg nincs működő mikrofonja, akkor a chatben is nyugodtan feltehet kérdést, és megpróbálom azt is figyelni menet közben. Köszönöm.
Valaki ilyen készfeltartással szóljatok, hogyha kérdezni akartok mondjuk, és akkor tiétek a szó. Ha még nincs, akkor egy-két szót hozzátennék én a tender tárgyalásokhoz. Ez eléggé friss, a 2021-es beszerzések most zajlottak le, és egy nagyon, amit persze mondtál is, hogy a 9-es faktornál van egy igazán nagy áttörés. Ugye Magyarország nagyon sok éven át el volt maradva, nem volt rekombináns 9-es faktor készítmény. Ez eléggé fájdalmas is volt itt a magyar 9-es faktor hiányos populációnak. A világ már ennél előrébb járt, és ha belegondoltok, a 8-as faktor rekombinás beszerzést már jó pár évvel ezelőtt elkezdték. Sokat gyötörtök ez ügyben a NEAC-ot, nem csak mi, az orvosi tanács is, mindenki. És most viszont egy elég nagyot sikerült előrelépni, hiszen egy hosszú hatású 9-es rekombinás faktort is sikerült behozni, az Alprolixot. Én mondhatok már márkát, talán lehet, hogy más nem. Ez egy hetente egyszer kell adni. Maria, nyugodtan mondjad, hogyha rosszul tudom.
Nem, teljesen jól tudod.
És kicsiknek
is. Többféle klinikai vizsgálat is van ezzel kapcsolatban, ami bizonyítja, hogy tulajdonképpen a 12 éven aluli populációban a heti egyszeri adás az, ami reális, és ez akkor is nagyon nagy dolog, hiszen eddig hetente kétszer kapták a profilaxist. 12 éves kor fölött pedig már egyre inkább a farmakokinetika az olyan, mint a felnőtteké, és ott 10 esetenként néhányan 14 naponta is tudják kapni úgy a 9-es faktor készítményt, hogy megfelelő völgyértékük, egy ilyen 2-3%-os völgyértékük akkor is van.
Igen, tehát ez egy tényleg nagyon korszerű készítmény, és nagyon nagy váltás, nagyon nagy változás a 9-es faktor hiányosoknak. És hát jönnek ezek a hosszú hatásúak. Amit én kérdeznék tőled, hogy így praxisben, én azért olvasok sok mindent ezekről, meg bejelentésekről, az EHC vonaláról is sok információ jön, de amikor elkezdtek használni egy hosszú hatásút, amire az van írva, hogy ennyi naponként, annyi naponként, akár hetente kétszer, vagy hetente csak egyszer, hogy ezek tényleg működő számok-e, tehát, hogy amikor sikerül valakit átállítani hosszított hatású készítményre, az beváltja-e azokat a reményeket, amit a leírásban lehet látni?
Én úgy érzem, hogy összességében beváltja. Természetesen nem lehet minden betegnél egyforma az elvárás, és a teljesíthető feltétel. Mindenkinek függ az egyéni farmakokinetikájától az, hogy a hosszú féléletidejű készítmény az ő eleve a standard készítménynél mért féléletidejét mennyivel tudja megnyújtani. De tudjuk, hogy a standard féléletidejű készítmények között, tehát a hagyományos faktorokhoz képest 1,4-1,6-szeres féléletidő növekedés lehet elérni. Nem mindegy, hogy az alap féléletidő a betegnél 6,5 óra, ami gyerekkorban azért előfordul, vagy pedig eleve 10,5 vagy 11 óra, hiszen annak a növekedése teljesen más jelent, hogyha mondjuk másféllel megszorozzuk. Így aztán mindenkinek a saját egyéni jelenlegi kezeléshez mérten kell azt megnézni, hogy mennyit tud segíteni rajta egy NHL faktorkészítmény. Például egy nappal később tudja adni a faktort, de hogy nem tudja egy nappal később adni, de az addig alig több, mint 1%-os völgyértéke, 3-4%-os tud lenni, és ezért aktívan is biztonságosan élhet. Nálunk 9 gyerek kap most már a többségük több mint egy éve EHL faktorkoncentrátumot, kétfélét, 6-12 éven fölüli kap pegilát készítményt, és 3-12 éven aluli kap, azt is mondhatom, hogy 6 éven aluli mind a három, kap FC fúziós 8-as faktorkészítményt. A kicsik azok különösen problémásak voltak, mert a háromból egy az naponta kapta a profilaxisát, a másik kettő az két naponta. Aki eddig naponta kapta, az most két naponta tudja kapni, és az azért egy nagyon nagy fegyvertény. És akik pedig két naponta kapták, ők három naponta kapják, nagyon jó 3% körüli vagy fölötti völgyértékkel, és amióta kapják a készítményt, csak traumás vérzés volt, ami azt jelenti, hogy ilyen 6 éven aluli az óvodában leesik a mászókáról és fölsérti az ajkát, frenulumját, akkor természetesen vérzik, de annyi teendő volt az ilyen sérüléseknél, hogy egy nappal előre hoztuk a profilaxist, majd utána ismét a szokásos módon kapta, és nem kellett további faktorpótlást adni. A nagyobbaknál van olyan gyerek, akinek eleve nem volt rossz a farmakokinetikája, és ő hetente kétszer tudja kapni a faktort. Voltak nagyon-nagyon kedvezőtlen farmakokinetikájú serdülőkorú betegeink, akiknek alig 6,5 óra volt az eredeti felezési idejük. Ez annyira jelentősen megnőtt, hogy ugyan nem könnyű módon és elég nagy egyszeri dózissal, de azért a három naponta adagolás elfogadhatóan működik náluk is, és úgy, hogy nincsenek vérzései. Én azt gondolom, hogy mindegyikük megtalálta azt az előnyt az EHL faktorokkal, használatával, amit szeretett volna. Két gyereknél ez a három naponta adagolás egy picit nehézkesen történt, úgyhogy először picit zúgolódtak, de aztán annak is megtaláltuk a megfelelő kezelési módját, és most már mindenki ritkábban kapja, mint korábban.
És a kicsit már áttérve a beérkezett kérdésekre is, hogy a váltásoktól mennyire kell tartani, tehát mennyire igazolódik az, elég sokan félnek attól, hogy most megint váltani kell készítményt, az inhibitor előfordulását, mennyire függ ezzel a dologgal össze?
Ez tulajdonképpen már egy nagyon régi kérdés. A 2010-14 között került elő talán intenzívebben, és akkor számos közlést is találtunk szakmai folyóiratokban ezzel kapcsolatban, ahol ugye az egyik SHL készítményről a másikra váltásokat figyelték meg abban az időben természetesen, és abszolút igazolták klinikai vizsgálatokkal, nagy számokkal, hogy nem növekedett meg az inhibitor képződés kizárólag a faktorváltások miatt. És hát magunk is ezt tapasztaljuk, gondoljunk bele, maguk a hemofiliások is ezt tapasztalják szerintem, gondoljunk bele, hogy hány kényszerű faktorváltás volt az időbbi időben a tengertyárgyalások veszteseinek faktoráról, a nyertesek faktorára. Én azt mondhatom, hogy akik 3-4 faktort úgy kellett, hogy váltsanak, hogy nem ők kérték, nem nyertek tulajdonképpen semmi különöset, egyik hasonló faktorral a másikra kellett váltani, és szerencsére az ő körükben, és ez nagyszámú beteget jelent, nem fordultak elő gyakrabban inhibitor képződések, mint egyébként a teljes hemofiliás populációban. A gyerekkorban látunk ugye a legtöbb inhibitor képződést a súlyos betegeknél, és ott sem láttunk ilyesmit, hogy megnövekedett volna, senki nem lett inhibitoros faktorváltás miatt. Most viszont arról van szó, hogy a faktorváltást nem egy ártárgyalás kényszeríti ránk, hanem maga a hemofiliás dönthet arról, hogy ő valami jobbat szeretne. Valamit, amivel jobban kezelhető, jobb marad az izületi státusz, amivel ő nyerhet. Hogyha már az eddigi kényszerű faktorváltások azt mutatják, hogy nem nőtt az inhibitor képződés, akkor most, amikor nyerhetnek is vele, nincs okuk szerintem ettől fokozottan félni.
Hát azt hiszem, ezt én is igazolhatom, vagy Kokó, akár az idősebb hemofiliások. Hát én szerintem 10-15 készítményt biztos kaptunk már életünkben, pontosan ilyen okok miatt, hogy az egyik kicsúszott a faktortárgyalásból, a másik bejött, nem feltétlenül a korszerűsítés miatt. A másik oldala ennek a dolognak, hogy a NEAC-kal mekkora küzdelem egy-egy ilyen váltásnak a lebonyolítása, tehát egy hosszított hatásúra átállás, az mennyire küzdelmes, mennyire engedélyez a NEAC ilyenfajta váltásokat?
Az elmúlt évben azért ez elég küzdelmes volt, bár a küzdelemnek azért gyakran megvolt a gyümölcse. Nem volt rendelkezésre túl sok hosszított félületidejű faktor, szerintem az évről évre több fog rendelkezésre állni, és ez könnyíti majd az átállást. Drágábbak is néha ezek a faktorok, de az az igazság, hogy nem mindegyik. Ennek ellenére a NEAC nagyon szigorúan ellenőrző, ki áll át, és milyen indokkal. Tehát itt nagyon fontos orvosi indokokat kell közölni, rossz egyéni farmakokinetikát, ízületi vérzéseket, célizületet, ami nem hűl ki, mert nem megfelelő a standard készítmény mellett az ellátás. Tehát ilyen dolgokat, vagy a vénás hozzáférés súlyos problémáit, gyerekeknél például az, hogy portakatja van egy gyereknek, aki nem inhibitoros, felnőtteknél is nyilván vannak vénás problémák, akár éppen egy kontrakcióban lévő könyökizület gátolhatja a megfelelő faktorpótlást, és nem mindegy, hogy egy ilyen nehéz faktorpótlást segítséggel hetente hányszor kell elvégezni. Tehát megfelelő farmakokinetikai görbékkel, farmakokinetikai paraméterekkel és egyéb adatok közlésével kell ezt ellátni. Tehát a NEAC elvárta azt, hogy az előző faktorral is történjen farmakokinetika, és ezeket az adatokat közöljük, illetve az új faktornál is engedélyezett egy tesztdózist, néhány adagot, amely idő alatt el kellett végezni egy rövidített, vagy nem is annyira rövidített farmakokinetikai vizsgálatot, és ennek eredményeit is közölni. És aztán összesítettem mindig, hogy mennyi volt a faktorfelhasználás a betegnek egy hónapra a standard készítménnyel, mi lenne a tervezett adagolási mód, vagy mik lehetnek a tervezett orvosilag elfogadható adagolási módok, néha két vagy három módot is felvázoltunk a NEAC-nak, akkor mennyi a faktorfelhasználás, melyik adagolási módból mit nyer a beteg, és ezeket kellett benyújtani, és ezeket értékelték. És így döntöttek az engedélyezésről, vagy az elutasításról.
Jut eszembe erről, hogy a farmakokinetikai vizsgálat, azt tudom, hogy nálatok abszolút elfogadott és általános, de hallok Miskolcról, vidékről olyan híreket, hogy vannak betegek, akiknek még sose csináltak farmakokinetikai vizsgálatot. Hogy van erről információt, hogy egyáltalán, hogy mennyire javaslod ezt a dolgot, tehát mennyire tartod fontosnak, hogy készüljenek a betegekről ilyenfajta vizsgálatok. Másrészt, hogy a vidéki központokban ez mennyire elfogadott, hogy csinálják ezeket a vizsgálatokat?
Én fontosnak érzem azt, hogy körülbelül évente, legalábbis a fiatalabb betegeknél évente, idősebbeknél is legalább másfél évente történjen legalább rövidített farmakokinetikai vizsgálat, ami mondjuk 3 napot vesz igénybe. Ez fontos adatokat szolgáltat a továbbiakról. Például azt is tudhatjuk, ha nézünk egy 30 perces értéket, hogyha valami baleset vagy műtét hirtelen következik be, akkor milyen csúcskoncentrációra számíthatunk, illetve a saját farmakokinetikai görbe ismerete, főleg a farmakokinetikai kalkulátok segítségével segít abban, vagy akár a mobil applikáció használatával, hogyha valamilyen sporttevékenységet akarnak végezni, vagy éppen a gyereket valami baleset éri, akkor a szülő rögtön látja, vagy a beteg maga rögtön látja, hogy éppen hány százalékos a faktor szintje, kell-e plusz faktorpótlás, vagy nem kell, illetve ha kell faktorpótlás, akkor várhatóan milyen adaggal tudja elérni azt a 80%-os, vagy 60%-os, vagy akár 100%-os szintet, amit az aktuális állapota igényel. Tehát nagyon megkönnyíti a reagálást az élet mindennapi dolgaira. Természetesen ez áldozattal jár, nyilván nem könnyű se a gyerekeknek, a szüleikkel együtt megoldani, se a felnőtt betegnek a munka mellett megoldani azt, hogy több napon keresztül megjelenjenek a kórházban, és ott megtörténjen a vérvétel, Még akkor is, hogyha figyelembe veszük, hogy a farmakokinetikai vizsgálatot nem muszáj egy ülésben megcsinálni, az is lehet, hogy havonta egy mérésre bemegy, bár azért a legideálisabb mégis az, ha egymáshoz közel vannak a mérések, de lehet azt, hogy az egyik hónapban bemegy egy 24 órás mérésre, a másikban egy 48 órás, a harmadikban egy 72 órás, csak lassabban áll össze az a érték, ami szükséges ahhoz, hogy a PK görbék fölvehessék. A vidéki központokban úgy gondolom, hogy nem is annyira az orvosok, egészségügyi dolgozók azok, akik elleneznék a farmakokinetikát, hanem nehezen tudják rábeszélni a vidéki betegeket, hogy bemenjenek a központba ezekre a mérésekre. Elég nehéz átvinni a tudatba kisebb településeken fizikai munkát végző egyszerűbb betegek között azt, hogy mennyire fontos számukra ez. Ők úgy látják, hogy nincs olyan nagy bajuk, olyan az életük, amilyen, és ezzel úgy megelégszenek, és nem szeretnének minden esetben plusz orvoshoz járással akár tovább lépni is. Úgyhogy azt gondolom, hogy még nagyon sok tájékoztatás kell, persze az egészségdolgozóknak is, de a betegek felé még inkább, a betegedukáció nagyon fontos kérdés, hogy megértsék, hogy ez az ő érdeküket szolgálja, és ezt mégiscsak érdemes lenne beiktatni az életükbe.
Jó, én azt gondolom, hogy a mai beszélgetésnek mindenképpen lehet az egyik ilyen üzenete, hogy ha tudtok magatokról akár, vagy tudtok olyan betegtársról, akinél ezeket a farmakokinetikai vizsgálatokat nem végezték el, vagy nem akarja, vagy valamilyen ellenállás van valamelyik oldalon, akkor próbáljátok rábeszélni, mert én is magam is fontosnak tartom. Van egy a kanadai egyetem tart fent a MyVaps nevű alkalmazást, amire fel lehet táplálni ezeket az adatokat, és ő fel tud rajzolni egy átlag populáció alapján egy görbét, hogy ki hol tart a maga faktor szintjébe. Ezt egy párszor nagyon érdemes megnézni. Nem azt mondom, hogy minden alkalommal ott kell csüngeni rajta óráról órára, hogy na most éppen mekkora a faktor szinten, de azt, hogy egyszer-egyszer megnézze az ember, mielőtt valami tevékenységnek neki kezd, hogy ma bontsam le a falat a pincébe, vagy csak holnap bontsam le a falat a pincébe, kokó, akkor ezt hozzá lehet igazítani ezt a dolgot. De hát egy sporthoz is természetesen, vagy egy kiránduláshoz, hogy akkor ezt inkább olyan időszakra ütemezzük, amikor magasabb a faktor szintünk.
Jó. Igen, és pont ez a MyVaps az, amit mobil alkalmazásként is lehet használni, illetve a MyPKFit a másik farmakokinetikai kalkulátornál. Ott az orvos beviszi a farmakokinetikai mérés adatait, és utána a szülő a mobiltelefonján látja. A MyPKFit-nél egy kinyomtatott QR kód beolvasásával lehet ezt elérni, a MyVaps-nál pedig az orvos megadja az e-mail címét a betegnek, és a beteg kap egy olyan e-mailt, ahol aztán föl tud regisztrálni az oldalra, és onnantól kezdve ő látja a farmakokinetikai paramétereit. Persze ehhez mind a két esetben szükséges, hogy a rendszerbe ő bevigye rendszeresen a faktorpótlását, különben nem fogja tudni kiírni a rendszer az, hogy éppen aktuálisan mennyi a faktor szintje. De hogyha ezt a plusz terhet valaki vállalja, akkor egy nagyon jól használható alkalmazást nyer vele.
Jó, készültünk további kérdésekkel is. Via, átveszed a szót.
Igen, kérdés, hogy maradjunk-e itt inkább a faktorpótlás és készítmények és alapbetegséghez kapcsolódó kérdések, vagy kerüljenek előtérbe a COVID és vérzékenység típusú kérdések. Én konkrétan még akkor így most ebben a pillanatban is döntve ezt a dilemmát magamban. Azt szeretem volna még megkérdezni, hogy tudjuk, hogy az AEG-ba, ugye a Honvéd Kórházba került egy nagyon jó felbontású, jó minőségű mobil ultrahangkészülék. Erről mi is hírtattunk az egyesületi oldalon, és az újságban is lesz róla szó egy rövid hír erejéig.
Bocsánat, hadd szakítsalak meg, Via, mert most még eszembe van. A jövő hét során meg fogjátok kapni az újságot, a postai terjesztés elindult. Úgyhogy szóljatok, hogyha esetleg nem kapjátok meg, és bőségesen találtok információt például erről is. Bocsánat, Via, tiéd.
Igen, persze, tehát nyilván ez háttérinformációnak hasznos. Tehát arról volt ugye szó még, ez bőven a pandémiás időszak előtt, hogy egy elég jó ízületi feltérképezést terveznének, vagy milyen jó ötlet lenne, hogyha ezzel az új mobil ultrahangkészülékkel ezt meg lehetne csinálni. Nyilván az ízületek védelme az mindenkinek elsődleges, és mindenki pontosan tudja, hogy milyen fontos lenne, hogy lássuk előre, hogyha valahol már valami kezdődő kis gubanc van. Nem mondom, hogy mondjuk például a helypárban levő ultrahangkészülék esetleg nem lenne erre alkalmas, de állítólag ez a készülék, vagy legalábbis erről szóltak a hírek, azért ez egész komoly változást tudna hozni, például egy nagyon korán elinduló vérzés utáni állapot kielemezésében, megmutatásába, hogy valami ilyesmi kezdeményezés indul-e majd, ha vége lesz ennek az egész pandémiás időszaknak, hogy például a gyerekeknél egy ilyen felmérést a Honvédba végigcsinálni, hogy lássuk ezeket az adatokat.
Igen, nagy valószínűséggel nem, mégpedig azt is megmondom, hogy miért. Az ultrahangkészülék, amit a Honvéd kórház kapott, valóban kitűnő minőségű, de egy jó minőségű, stabil ultrahang mindig jobb képet ad, mint egy mobil. A mobil készüléknek az a rendkívül nagy előnye, hogy nincs kötve egy radiológiai osztályhoz, és nincs kötve radiológus orvoshoz. Én úgy tudom, hogy ezt a mobil készüléket nem radiológus orvos, hanem vagy gyógytornász, vagy asszisztens, vagy akár orvos, hematológus orvos, vagy más nem radiológus végzettségi orvos használná, de ennek teljesen más lenne a funkciója és szerepe, mint a gyerekkorban végzett ízületi ultrahang vizsgálaté. Ez a point of care vizsgálat tulajdonképpen arról szólna, hogy néhány egyszerű helyzetbe föltett fejjel lehessen az ízületekről egy általános állapotfelmérést csinálni, ami felnőtt korban valóban kitűnő. Gyerekkorban megmondom, hogy miért nem nagyon járható, nem is annyira mobil, hanem a nem radiológus által végzett ultrahangvizsgálat. Mert a gyerekeknek az életkor szerint rendkívül módon változik az ízületeknek az állapota, hogy mi a porcos rész, mi a csontos rész, milyen magvak látszanak, mik nem látszanak, és ennek az értékelése minden életkorban nagyon-nagyon hosszú évek tapasztalatát igényli, magyarul radiológiai képzettség tapasztalatot igényel. Tehát a gyerekkorban pontosan a fejlődés miatt tényleg radiológus orvosnak kell egy teljes 6 ízületre kiterjedő ultrahang vizsgálatot végezni ahhoz, hogy az ízületi állapotot jól fel tudjuk mérni. Egy nem radiológus orvos nem fogja tudni pontosan megítélni a csontmagvak és a porcok helyzetét, hogy az most a fejlődésbeli eltérés vagy egy minimális ízületi károsodásnak az eredménye. A felnőtteknek az épizületei egyformák. Ezt viszonylag gyorsan meg lehet tanulni, nem radiológusként is, hogyha megnéz, mit tudom én, 100 darab felnőtt egészséges ízületet, akkor már tudja, hogy az hogy néz ki abban a három állásban, amit a point of care-nél használnak, és ahhoz lehet viszonyítani az ízületi státuszt. Sajnos a nagyon rossz ízületi státuszú betegeknél már semmiféle ultrahang vizsgálatot nem érdemes nézni, mert ott nem látható semmi, csak egy úgynevezett nagy katyvasz, amivel semmit sem nem lehet elkülöníteni. Úgyhogy ez a lehetőség többnyire a már felnőtt életízületű embereknél, a fiatalabb, középkor, illetve a középkorosztályban, ahol az ízületek állapota még elég jó, és viszonylag nincs durva ízületi károsodás, arra alkalmas, hogy ott azt a felmérést, amit Via mondott, elvégezze, akár egy nem radiológus szakember. A gyerekkorban más a célja a vizsgálatnak, és nem is csak ez a rövidített vizsgálat, nem a teljes vizsgálat történik. Mobil ultrahangnak ezért nincs különösebb jelentősége, hiszen a radiológus úr is a radiológiai osztályon van, és az, hogy legyen egy nagyon jó minőségű készülék a radiológiai osztályon, az persze mindannyiunk érdeke természetesen.
Egy kis kiegészítésre ez a dologhoz, majd az újságban is lesz erről egy bemutató, tehát a Honvéd Kórházban az elképzelés az az volt, hogy három fiatal radiológus szakorvos kapta meg azt a feladatot, hogy kiképződik ebben a dologban. Ők fiatalok és pályakezdők, de azért radiológus szakorvosok, és abszolút volt egy kis bemutató, amit tartottak, és beszéltünk róla egy tapasztalt radiológussal, és abszolút igazolja ezt a dolgot, amit mondtál, Marian, hogy a gyerekek ultrahangos vizsgálatát azt bízzuk radiológus szakorvosra, ezt mondta szó szerint a gyakorlott radiológus. Felnőtteket lehet nyugodtan is, és a bemutató során, ahol részt vettem, érdekes jelenségek is voltak, nagyon jól meg lehet állapítani bevérzést. Tehát, hogy most egy ízület azért fáj, mert csak fáj, mert ugye a középkorú üdésebb hemofiliásoknál azért ez gyakran ott van, hogy fájdogálnak az ízületek. De pont egy ilyen demo betegnél sikerült kiszúrni egy bevérzést, hogy hát az bizony ott egy bevérzés, úgyhogy jobb lenne faktort adni, mint itt áldigálni a bemutató során. Tehát nagyon fontos ez, és a mobil ultrahangot a Honvédba működési módja pontosan így van elképzelve, hogy ott van egyrészt a készülék a gondozási helyen, pontosan ebből a célból, hogy akkor nézzük már meg, hogy ott most kell faktort adni, vagy plusz faktort adni, vagy nem kell plusz faktort adni, de alapvetően azért ez a jószág a három radiológus szakorvos kezében van, és akár a gyógytornáról, akár a gyógytornászok tudnak velük konzultálni, akár maguk a gyógytornászok tudnak egy ilyen kezdő, áttekintő vizsgálatot végezni. Csak hát ez is az a dolog a sok ezer között, amit a COVID számlájára lehet írni, tehát ahogy az a készülék megérkezett, és elkezdtek beletanulni ezek a tényleg nagyon szimpatikus három fiatal szakorvos, kitört a járvány, a Honvéd kórházba bejutni se lehet azóta se, csak szörnyű bonyodalmak árán. Én nagyon bízom, hogy egyszer, bízom benne, hogy egyszer rendeződik ez a dolog, a készülék ott van, és aztán elkezdődik a rutinszerű használata.
Ilyen szempontból jobb helyzetben van a gyerekgyógyászat és a Heinpál kórház, és itt mindenkinek elmondanám, hogy ugyanazt mondtuk, hogy akinek nincs baj, annak nem kell ugyanolyan gyakorisággal járnunk, egy picit nyúlhatnak az idők, mint máskor, de működünk, tehát jöhetnek a betegek, várjuk a betegeket, ízületi ultrahang időpontok is vannak, úgyhogy azt kérem, hogy senki ne hanyagolja, hogy még már eltelt 3/4 év, és még nem jött el, igen, jöjjenek vizsgálatra, hogy ne romoljon a COVID miatt senkinek az ízületi állapota.
Köszönjük.
Köszönöm, igen. Akkor én most így visszatérnék itt a kérdések sorára. Szerintem igazából olyan faktorpótlással, faktorozással, új készítményekkel kapcsolatos kérdés most már nem is nagyon van, amit doktornő ne válaszolt volna még így az első kérdéskör, vagy az első tájékoztatás keretében. Hogyha szerintem most van valakinek kérdés, akkor tegye fel, és utána esetleg pont így ezeket a COVID és vérzékenység típusú kérdéseket vegyük sorra, mert abból is van azért jó néhány, amit e-mailbe vagy egyéb úton-módon kaptunk. Nem tudom, hogy akkor valakinek esetleg a résztvevők közül most valami olyan kérdés, amire eddig nem kapott választ, vagy most jutott eszébe, akkor jelezze. Nem tudom, mindenki ikonját látjuk-e, vagy mondjuk Kokó látja esetleg mindenkiét, hogyha valaki jelezne.
Én látom nagyjából mindenkiét, de nem látok feltetéseket, úgyhogy menjünk tovább. Marian?
Igen. Közben a Zsöllei anyuka is jelezett valamit, igen.
Igen, én szeretném a főorvosnőt megkérdezni, hogy én írtam az e-mailbe, hogy ugye nekünk most igen. Magasabb.
Az én Sarom anyuka.
Oké, jó, rendben.
Nem volt időm azt a bizonyos e-mailt elküldeni. Igyekszem teljesíteni. Igen, köszönöm. Bocsánat. Én viszont azért jelentkeztem, mert akkor még így egy pillanatot a faktorpótlással kapcsolatban, tehát akkor a tendertárgyalások eredményeképpen a következő lényegi változások történtek. Az egyik faktor kiesett, ami nem tekinthető teljesen AHL faktornak, de azért mégis egy módosított faktor volt, és helyette valamilyen AHL faktorkoncentrátumnak a használatát fogja engedélyezni a NEAC. Ez nagy eséllyel valamelyik pegilát készítmény lesz, ugyanis most már nem csak egyféle pegilát készítmény rendelhető, hanem kettő. Emellett megmarad a 12 éven aluliak számára az FC fúziós. Az nem azért 12 éven aluliaknak, mert nem lehetne idősebbeknek, hanem mert nincs olyan nagy mennyiségben jelen, és a 12 éven aluliaknak ez az egyetlen EHL készítmény, a 8-as, EHL 8-as faktor, amit használhatnak. Ezen kívül megjelenik még egy valamennyire hosszabb féléletidejű készítmény, ami szintén bizonyos betegek számára sok előnyt rejtegethet magában, aminek azért nem annyira hosszabb féléletideje, mint a két pegilátnak, de mégis előnyös lehet bizonyos személyeknek ritkább adásra, vagy éppen magasabb völgyérték elérésére. Ez érinti az A-hemofiliásokat. A B-hemofiliásoknál pedig már említettük a rekombináns készítményt, ami nagyon-nagyon jó dolog, de a plazmeredetű 9-es faktor készítmény is változni fog. Másik gyártójé kerül előtérbe, amelyről amit eddig elolvastam, úgy tűnik, hogy lehetséges, hogy egy kismértékben hosszabb lesz a férjeletidej, mint az eredetileg eddig használtnak volt. Tehát vagy jobb férjeletidőt, vagy ritkább adagolást is előhozhat, de azért az nem várható, hogy heti egyszeri adagolást lehessen vele elérni. Tehát ezek talán a fő vonalai a változásnak. És akkor szerintem, Via, áttérhetünk más kérdésekre.
Igen, hát a kérdések zöme az ugye, ami érkezett, az olyan összefüggés mutat, hogy vérzékenység és COVID, tehát hogy most, amiről a kezdetén szó volt, hogy attól, hogy valakinek van egy vérzékenység alapbetegsége, esetleg a COVID-dal összefüggésbe várható-e valami olyan kiemelt kockázat, amiről tudunk érdemes, vagy amivel foglalkozni érdemes. Ugyanez nyilván felmerül a vakcinák vonatkozásában is, hogy esetleg vannak-e olyan vakcinák, amelyek mondjuk vérzékeny betegeknek nem adhatók. Én konkrétan valamelyik oldalon, de hát én is nyilván ez a millió oldal érkezik be, és millió információ, a Sputnik készítménynél láttam azt, hogy vérképzőrendszeri zavarok esetén nem feltétlenül javasolják, de mondom, ez is egy ugyanolyan légből kapott hír is, vagy információ is lehet, tehát nyilván nem a szakorvosok egyesülete adta ki, vagy egy olyan hiteles forrásból származik, amit én is komolyan vehetnék, de nyilván a hír az itt van, és mindenkihez eljuthat. Illetve hát nyilván azt is tudjuk, hogy nem csak a vakcinával foglalkoznak, hanem esetleges covidos betegeknél a gyógyszerezés vagy a gyógyszeres kezelés kérdése is épp annyira versenyfutás az idővel, tehát nyilván készítményt is próbálnak már covidos betegeknek készíteni. Hogy esetleg például ezek a készítmények ütközhetnek-e a vérzékenységgel érintett betegeknek az alapbetegségével, hogy egy ilyen csoportot akkor erről elindítsak.
Köszönöm. Akkor próbálok mindenre általam ismert tények alapján részletesen válaszolni, de összefoglalóan azt mondhatom, hogy mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy nincsenek rosszabb helyzetben ezeken a területeken, mint egy átlag ember. Most először kezdjük azt, hogy mi van akkor, ha valaki vérzékeny és COVID-beteg lesz. Itt a legtöbb kérdés azzal kapcsolatban szokott felmerelni, hogy a vilebrandosok azok most aggódjanak-e nagyon, mert rengeteg írásban lehetett azt olvasni, akár szakmaiban, akár nem szakmaiban az, hogy a vilebrand faktorral összefüggésben van a COVID fertőzés, a COVID vírus és a vilebrand faktor kapcsolata, és hasonló dolgok. Csak nem mindegy, hogy ez milyen összefüggésben is van a kettő egymással. Tehát tulajdonképpen itt arra kell gondolni, hogy a Willebrand faktornak van egy olyan szerepe, hogy a 8-as faktorhoz kapcsolódva a keringésben tartja, illetve segíti a trombociták kötődését az érfalakhoz, erek vénák falához, és az érsérülés esetén a trombocita függő vérzés csillapítást is elősegíti. Tehát van egy ilyen erekhez kapcsolódó szerepe. Viszont a COVID vírus is különböző endotél sejtekhez kapcsolódik, akár az erek belső felszínének sejtjeihez is tud kapcsolódni a nyálkahártyákon kívül, és ezért hozták a kettőt összefüggésbe. De valójában itt nem arról van szó, hogy a Willebrand betegeknek aggódniuk kell, hanem sőt. Ugyanis COVID betegségben az lehet nagy probléma, hogyha valakinek valamilyen oknál fogva igen magas a Willebrand faktor aktivitása, túl magas, kórosan magas, mert akkor az a mikroangiopátiát és trombózis készséget növeli a súlyos betegségben. Maga a vírusfertőzés is növeli a trombózis készséget, és ehhez társultan a túlságosan magas Willebrand faktor szint, és ehhez hozzájárul. Így aztán ez akár súlyos véralvadási zavart, trombotikus mikroangiopátiákat okozhat, tehát az apró erekben létrejövő apró trombusokat. Willebrand betegeknél ugye eleve alacsony a Willebrand faktor szint. Tudjuk, hogy a szervezet kidobja a raktáraiból az összes tartalék Willebrand faktort, és megemeli a Willebrand faktor szintet, hogyha különböző hatások érik, akár terhesség alatt, bizonyos betegségekben, vérzés esetén, számos körülmények között, de akkor sem lesz kórosan magas a szintjük, legfeljebb megközelíti, vagy pedig eléri a normál aktivitást, de a kórosan magas aktivitást nem fogja elérni. Tehát a Willebrand betegeknek nem kell aggódniuk amiatt, hogy a Willebrand faktor és a COVID betegség között kapcsolat van, mert ők pontosan inkább egy kicsit kedvezőbb helyzetben vannak. A másik dolog az szokott lenni, ugye, hogy mekkora vérzés veszély. Hát, Pontosan ezért mondjuk azt, hogyha valaki profilaxison van a súlyos vérzékenysége miatt, akkor folytassa azt a profilaxist, mert az egy viszonylag elfogadható véralvadási státuszt biztosít számára egy vérzéstől való védelmet, amit fönn kell tartani abban az esetben is, hogyha mondjuk erősen köhög, és attól aggódnának, hogy az ne okozzon vérzést, akkor is, hogyha mondjuk gépi lélegeztetésre szorul valaki, akkor mindennek a profilaxisnak a fenntartása kifejezetten fontos. Plusz faktorpótlásra lehet szükség, hogyha valamilyen invazív beavatkozásra van szükség, de egy átlagosan otthon maradó, enyhe COVID tünetekkel bíró vérzékenynek nincsen miért aggódnia, nincs nagyobb veszélynek kitéve, mint más ember, nem nagyobb a vérzés veszély, és nem nagyobb a trombózis veszély sem, mint alapból a vérzékenységétől eltekintve lenne neki. Érdekes módon nálunk, a mi osztályunkon és ambulanciánkon a legtöbb COVID beteg, akivel én találkoztam, az pont vérzékeny volt. A daganatos gondozottjaink között viszonylag kevesebben kapták el ennek. Nyilván megvan az a magyarázata, hogy akiket mi daganatos betegséggel kezelünk, azok rettenetesen elzártan érnek a családjukkal együtt, tehát nem nagyon voltak kitéve COVID-fertőzésnek. A hemofiliások és villebrandosok óvodába járnak, iskolába járnak, ugyan próbálnak vigyázni a családok magukra, de azért élik a normál életüket, a szülők dolgoznak, stb. Egyetlen gyermeknél sem fordult elő szerencsére súlyos betegség. Mindenki otthon volt a COVID betegségével, számos gyereknek volt tünete hozzá, köhögés, magas lázak, egyéb ilyen légúti krupos jellegű tünetek is. Senkinek nem volt vérzéses problémája, a profilaxisát mindenki megkapta, vagy otthon, vagy nálunk a sürgősségén szkafanderbe öltözve, attól függ, hogy éppen hol tart a profilaxisában, és így szövődménymentesen és vérzésmentesen élte túl mindenki. És azért, hogyha elolvassuk a felnőtt COVID betegekről szóló információt, akkor valóban egy-egy rémisztő esetet, egy-két rémisztő esetet olvashatunk tüdővérzésről és hasonló dolgokról, de nem többet. És az az egy-két rémisztő eset a nem vérzékeny körékben ugyanúgy előfordul, hiszen a betegség részben a vérzést, a diket, részben pedig a trombózist is elősegítheti. Úgyhogy én bíztatnék mindenkit, hogy tartsa meg a profilaxisát, és ne féljen tőle jobban, mint ahogyan a többi embernek kell félni. A védőoltásokkal kapcsolatosan. A védőoltások nagyon sokfélék. Ugye, ami most működik, a Pfizer és a Moderna vakcina, azok messenger RNA-s, tehát egy hírhívő molekulát tartalmazó oltások. Abszolút sejtmentesek. Semmiféle, sem embrió, sem egyéb sejtet nem tartalmaznak, amik itt keringenek közszájon, és nincsen bennük sok minden, néhány cukor, lipid molekula, van bennük PEG, tehát alacsony molekulasúlyú PEG molekula van benne, és egy-két stabilizálószer, de semmi olyan anyagszer nincs benne, amit egyébként már más oltóanyagban, vagy más szerekben ne találkoztunk volna. Ugye a PEG nem csak a pegilált faktorokban fordul elő, hanem fogkrémekben, hashajtókban, és nagyon-nagyon sok minden élelmiszer adalékként is előfordul. Tehát sok mindenben előfordul, amivel mi nap mint nap találkozunk, és már 30-40 éven használjuk, és ki vagyunk téve PEG expozíciónak, és ebben nagyon kis molekulasúlyú PEG van, úgyhogy ez gyorsan kiürülő, kis mennyiségű, nem jelent külön kockázati tényezőt. Megnézve ezeket az oltóanyag leírásokat, az, hogy kinek nem szabad adni, azt csak olyanokat lehet látni, hogy az oltóanyag különböző összetőveivel szembeni nagyon súlyos allergiás reakció, ami kórházi kezelést igényel, például szteroidot vagy egyéb kórházi ellátást. Tehát nem egy két nap múlva jelentkező kiütésről beszélünk, vagy nem lázról, fájdalomról és Heiningerről, mert ezek nem olyan reakciók, hanem nagyon súlyos allergiás, anafilaxiás reakciókról beszélünk. Szintén olyanokat találunk, hogy kinek kapja az oltást, hogy egyéb oltóanyagoknál előfordult szintén ugyanilyen súlyos allergiás reakció, amik megint csak az összetevőkkel kapcsolatos, vagy stabilizáló szerekkel kapcsolatosak. Ami téves információ szokott lenni, hogy a táplálék allergiáknak azok a formája, ami gyakoriak a populációban, mint a gluténérzékenység, a tejcukor, tejfehérje érzékenység, tojásallergia, ami nem anafilaxiás reakcióval jár, csak mondjuk kiütéssel, csalánkiütéssel, azok nem kontraindikációk, tehát nem tilos megkapni az oltást, és nem várható tőle fokozott reakció. Talán a mogyoró dió allergiások közül azok, akiknek tényleg ilyen nagyon súlyos ajakfölragadásos, légzészavaros reakciójuk volt, azoknál nem mondjuk, hogy tilos, de fokozott óvatossággal és készenléttel kell beadni az oltást, mert ugyan nincs benne mogyoró és dió jellegű anyag, tehát elvileg nem vált ki allergiás reakciót, de ezek a személyek azért fokozottan reakciókészek sok mindenre, tehát ebben az esetben megfelelő felkészültségi orvosi környezetben kell beadni az oltást. A kontraindikációk között nincsen felsorolva a legtöbb esetben a vérzékenység, más oltásoknál viszont azért van felsorolva, mert az intramuszkuláris injekció beadása ugye elvileg vérzékeny betegeknek nem ajánlott, de ahogy ezt már az előbb mondtam, hogy megfelelő elővigyázatossággal és helyi nyomást alkalmazva nyugodtan be lehet adni ezeket a vékony tűvel a kis mennyiségű oltásokat, nem lesz belőle semmilyen probléma. De semmiképp sem olyan módon van ez jelölve, hogy ne adjanak be oltást, hogy ez károsítaná, vagy rontaná, vagy súlyos belső szervi vérzésekhez vezetne. Tehát nem veszélyes a vérzékeny betegek számára, hanem a helyi bevérzés miatt egyes oltásoknál ezt föltüntetik. Ami még szokott kérdés lenni, az autoimmun betegség. Itt megint autoimmun betegsége válogatja. Eleve az oltások reakciói között, tehát a kontraindikáció között nem szerepelnek az autoimmun betegségek. De szóbeli orvosi körökben történő megbeszélés alapján a nagyon súlyos, nem megfelelően beállítható, instabil állapotban lévő autoimmun betegségek, akinél éppen dúl a betegség, ott megfontolandó és egyénileg mérlegelendő, hogy be lehet adni az oltást. De mondjuk az egyik leggyakoribb autoimmun betegség, akár a cukorbetegségre is tekinthetjük, vagy a különböző pajzsmirigy működés zavarok. Azokban az esetekben, ha a beteg be van állítva, akkor semmi akadály nincs az oltás beadásnak, sőt, mivel ők kockázati csoportban tartoznak, kifejezetten ajánlott a beadás. Az újabban számunkra is lassan elérhetővé váló oltóanyagok közül az orosz vakcina, a Sputnik vakcina, illetve ami nem tudom, hogy fog-e érkezni, de az oxfordi vakcina, az AstraZeneca vakcinája, azok vektorvírus vakcinák. Ezeknek az a lényege, hogy kiválasztottak egy adenovírus, ami egy náthavírus. Az oroszok humán náthavírust választottak, az angolok pedig, a britek pedig csimpánz náthavírust. Ezek a vírusok önmagukban enyhe betegséget okozó vírusok. Ezt elölték, megszüntették a szaporodó képességüket, úgy tették bele az oltásba, és ebbe az adenovírusba juttatták bele azt a DNS-t, azt a vírus örökítő anyagot, a COVID vírusét, ami ellen immunválaszt szeretnének termeltetni. Tehát maga ez az oltás COVID vírus nem tartalmaz, annak csak az örökítő anyagát, ami ellen immunválaszt akarunk termeltetni, és egyébként teljesen ártalmatlan náthavírus tartalmaz, amelyet azért ölnek el, hogy ne az szaporodjon, hanem hogyha ez a szaporodásra képtelen náthavírus bejut a szervezetünkbe az oltással, akkor a DNS-sel szemben induljon meg az immunválasz. Ezt úgy lehet csak elrontani, ezt az oltást idézőjelbe véve, hogyha a náthavírusnak nem szüntetik meg a megfelelően a szaporodó képességét. Ettől nem lesz nagy bajunk, mert ezek csak enyhen áthát okoznak, viszont akkor hatástalan lenne az oltás, úgyhogy amikor lehet azt hallani, hogy vizsgálják a hatóságok, hogy megfelelően előtte a vírus, akkor nem a COVID vírus előttségére vonatkozik, hanem a náthavírusére, mert ez a náthavírus tud bennünk szaporodni, akkor maga a COVID örökítő anyag ellen nem fog a szervezet védekezni, a náthavírus ellen fog, tehát hatástalan lesz az oltóanyag. És akkor jön az utolsó vakcina, amiről a napokban lehet hallani, hogy jönni fog a kínai vakcina, a Sinovac-Sinopharm vakcinája, ami egy teljesen hagyományos eljárás, ilyen oltást rengeteget kaptunk életünkben, meg a gyermekeink is, egy előtt COVID vírus tartalmazó vakcina. Éppen ezért az eljárása, amivel előállítják, ez nem új, nem most kellett kidolgozni, nem bonyolult, nem drága, nagyon nagy tömegben lehet előállítani ezt a szintén biztonságos oltást. A két messengerenes vakcinával kapcsolatban már nagyon sok adattal rendelkezünk, és fázis 3 vizsgálatok adata is rendelkezésre állnak. Azért van egy kicsit több hezitálás és több vizsgálat a másik két vakcinatípussal kapcsolatban, mert az orosz és a kínai vakcinákkal kapcsolatban az első-második fázis vizsgálatok eredményei vannak csak hivatalosan közzétéve, legalábbis ehhez tudunk mi hozzáférni, szakemberek. Ezek nagyon kedvezőek, nagyon jó eredményeket mutatnak, és kevés mellékhatást, és nagyon jó neutralizáló antitestitereket. Viszont a fázis 3 vizsgálatok eredményeinek lezárása még nem történt meg, tehát ezekhez hozzájuthatnak az infektológiai döntésekben fontos szakemberek és az ugyei is, de így a hétköznapi orvos, mint például én, nem látja ezeket az eredményeket, nem tud ezekről. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy viszonylag kisebb számú, de akkor is a szokásos sztadikhoz képest jóval nagyobb számú, több száz, több ezer betegen végzett vizsgálat eredményeit tudjuk, hogy az hány százalékos az ellenanyag termelés, és hogy milyen arányban fordultak elő valamilyen reakció, de nem tudjuk az ennél nagyobb populációnak az eredményét. Illetve számos oltanyagnál nem volt arra lehetőség, hogy bizonyos korcsoportokat vizsgáljanak, például nem minden oltanyagnál vizsgálták a 65 éven felülieknek az oltottsági állapotát, illetve szinte egyiknél sem vizsgálták a 18 vagy a 16 éven aluliaknál, hogy hogyan működik az oltás. Ez nem azt jelenti, hogy ez ott nem működik vagy rossz, csak nem, vagy nagyon kevés számú betegen vizsgálták. Tehát beadhatók ezek az oltások, bármelyike vérzékeny betegnek is.
Nagyon szép kerek összefoglaló volt, köszönjük szépen.
A vérzékenység témaköre után vérhigító készítmények kontra vakcinázás, védőoltások és vérhigító készítmények együttes alkalmazása. Ebbe a témakörbe érkezett még két kérdés, illetve két konkrét vérhigító vonatkozásában. Nem tudom, hogy érdemes a készítmények nevét beolvasni, vagy általánosságban így a vérhigítók és a vakcinázás.
Abszolút lehet általánosságban beszélnünk róla. Nincsen semmilyen kontra. Tehát a vérhigító készítmények között vannak ugye olyanok is, amit eleve bőr alatti injekcióban kell adni, tudjuk nagyon jól, és ott a beteg, aki rendszeresen kapja a vérhigító készítményt, gyakorlatilag naponta vagy naponta kétszer szúrja magát, és ebből nincsen semmi problémája. Ide vezetném azt vissza, hogy miért is lenne problémája annak, aki tablettában szed bármilyen vérhigító készítményt, hogyha megszúrják egyszer egy védőoltással. És itt nem csak a COVID-oltásra gondolok, hogyha valaki, aki vérhigító készítményt használ, oltást kell, hogy kapjon, influenzaoltás, tetanuszoltás, bármilyen oltás, egész nyugodtan megkaphatja, nem kell kihagyni a vérhigító készítményt. Ez nem egy műtéti beavatkozás, tehát maximum egy helyi kékfolt lesz, de ott is egy megfelelő helyi nyomásgyakorlással ez megakadályozható, semmilyen veszélyes vérzése nem fog kialakulni, tehát ne hagyják ki a készítményt, mert ha kihagyják, akkor a saját trombózis veszélyüket fokozzák, és nyugodtan adassák be maguknak a védőoltást.
Zoli, én ahogy végignéztem a kérdéseket, köszönjük szépen, mindegyiknek a végére értünk, és én továbbra is úgy gondolom, hogy választ kaptunk.
Egy kis komment, Nagy Feri, látlak, hogy itt vagy, és nektek volt egy kicsit számomra bonyodalmas kérdésetek, ami ez így válasz nektek, vagy folytassuk kicsit még ezt a témát?
Kicsit, köszönöm szépen, kicsit azért részletesebben szeretnék erre kitérni, mert itt a doktornő említette, hogy pajzsmirigy betegségeknél lévő autoimmun betegségeknél, vagy nem probléma. Mondjuk a mi esetünkben egy kicsit komplexebb ez a dolog, mivel hogy Petrának ez a fiatalkori Hashimoto-féle pajzsmirigy betegsége van, se alul nem, se nem túl termelődés van a pajzsmirigybe, hanem pontosabban antitestet termel neki a pajzsmirigy, amitől gyulladás keletkezik a pajzsmirigybe, és a gyulladás miatt meg elhalt szövetek keletkeznek, hogyha ez nincsen kezelve. Erre szed Petra, milyen gyógyszert?
Eltiroxin.
Eltiroxin kell szednie neki folyamatosan minden nap élete végéig. És ez a gyógyszer van neki beállítva egy bizonyos dózisra, annak függvényében, hogy a TH névvel miket néznek, amit
nem? DSH-TH.
Igen, TSH-T3-T4, ezeket az értékeket nézik, és úgy van beállítva neki ez az eltiroxin nevű gyógyszer. Mert mérik neki folyamatosan fél évente vérvétele az antitesteknek a mértékét, a számát. Ebben az esetben, mivel hogy ez egy kicsit olyan speciálisabb pajzsmirigy betegség, hogy itt a védőoltás okozhat-e akár bármilyen nemű mellékhatást, bármi következménye lehet-e? Van erről valami orvosi szakvélemény?
Igen. Tehát ahogy mondtam, az oltások kontraindikációi között, tehát hogy kinek nem adható oltás, semmilyen autoimmun betegség nincsen felsorolva. Semmelyik nem szerepel. Tehát elvileg minden autoimmun betegségben szenvedő személy kaphatja ezt a védőoltást is, és más védőoltást is. Hogyha az autoimmun betegség éppen egy nagyon felborult állapotban van, mondjuk borzasztó nagy a magas a süllyedése, magasak a gyulladásos paraméterei, rosszak az ő aktuális értékei, akkor lehetséges, hogy a kezelős azt javasolja, hogy egy későbbi nyugvó fázisban kapja meg a védőoltást. Tehát mindenképp javasolnám, hogy vegyék fel a kezelőrvossal a kapcsolatot. Ha viszont azt mondja a kezelőrvos, hogy egyensúlyban van, jól beállított, most stabil a betegsége, akkor bátran adassák be a védőoltást. Maga a betegség nem fogja az autoimmun betegségének a rosszabbodás, vagy maga az oltás nem fogja az autoimmun betegségnek a rosszabbodását előidézni. Nem várható súlyosabb reakció az oltás beadásánál, mint másoknál. Talán még a reakciókról kellene azért beszélnünk, és még azért is, mert most én még saját tapasztalatokkal és a környezetemből is elég sok tapasztalattal rendelkezem. A leírások alapján a messenger RNA-s vakcináknál van a legtöbb mellékhatás, és az előtt vírus vakcináknál pedig jóval kevesebb. A mellékhatásoknak a többsége az ilyen abszolút helyi, ami senkit nem zavar, bőrpír, kicsit ilyen egy-két urtika a beadás helyén, fájdalom a karban, a hónajban, ilyesmi. Ez azt hiszem mindenki számára ismert más oltásoknál, és ettől senki nem aggódik. Előfordulnak még ilyesmi, hogy fejfájás, pici szédülés, előfordul hőemelkedés, esetlegesen lázas állapot is, fél, egy napig, néhány óráig, tehát ez sem hosszú ideig tartó. Ennél súlyosabb reakciók. Hát előfordul olyan, hogy 2-3 nappal később néhány bőrkiütés, urtika, tehát csalánkiütés jelenik meg valaki. Olyat is tapasztalnak, akinek hamarabb. Minél korábban jelentkezik a kiütés, például már az oltás után néhány perccel, ez átlagosan azt mondják, hogy 13 percre az oltás beadása után fordul elő a messenger RNA-s vakcináknál, tehát a Pfizer-Moderna vakcinánál, vagy pedig mondjuk még 48 órán belül azok a viszonylag súlyosabb allergiás reakciók. Ilyenek is ritkán fordulnak elő, és azok a súlyos életveszélyes reakciók, amelyek esetleg a keringés megingásával, a vérnyomás csökkenésvel járnak, és így nagyon komoly orvosi ellátást igényelnek, ezek pedig nagyon ritkák. Ez a nagyon ritka azt jelenti, hogy ugyan körülbelül 10-szer gyakoribb, mint egy influenzaoltásnál, ahol talán senki melyikünk sem hallott olyanról, akinek súlyos kórházi kezelést igénylő allergiás reakciója lett volna, mert annyira ritka. Ennél 10-szer gyakoribb, de ez még mindig az összes vizsgálatot figyelembe véve egy nagyon alacsony érték, tehát körülbelül 100 000-re egy ilyen reakció fordul elő. A saját környezetemben azt tapasztaltam, hogy a kórházunkban most nagyon sok egészségi dolgozót beoltottak. Nem mindenkit a mi kórházunkban, ezért mondom, hogy nagyon sok, és nem pedig azt, hogy mindenkit, mert az egészségi dolgozóknak most már nálunk körülbelül a 88%-a körüli be van oltva, de van, akit más intézményben oltottak be. Én azokról tudok többet, akiket a mi helyünkön, a helyünkben oltottak. Az első messenger RNA-s oltás után egy-két embernek volt ilyen borzongás, szédülés, fejfájás panasza egy napig. A második oltás után viszont már előre figyelmeztettek mindenkit, hogy nagyon több reakció várható, mint az elsőnél. És valóban, akiknek az első oltás után nem volt semmi problémája, majdnem mindenkinek volt ez a kis hidegrázás érzés, szédülés, általános gyengeség, izomfájdalom, egy napig láz, egy napig hőemelkedés típusú tünete, és egy nap után, mintha ezt az egészet elvágták volna, mindenki tökéletesen rendben volt. Akinek az elsőnél volt, annak viszont érdekes módon másodiknál nem, tehát úgy látszik, hogy mindenki egyszer megkapta ezt a dolgot. Ezt én is átéltem, volt egy rossz 24 órám, de belegondolva abban, hogy ez mennyire rossz lehetett volna, hogyha a betegséget kapom el, mert azért voltak olyan kollégák, akik elmesélték, hogy milyen volt betegnek lenni, hogy napokig csillapíthatatlan lázzal feküdtek, szinte azt se tudták magukról, hogy hány óra van, meg mi van, meg hogy van. Annak ellenére, hogy otthon voltak, és ők egy enyhe betegségen estek, hát azt mondom, hogy ez a 24 óra nem jó közérzet, abszolút mértékben megéri azt, hogy utána legfeljebb enyhe betegséget kaphatok el, és lehet, hogy azt sem. Mert hogy az oltóanyag 95%-ban vagy 90%-ban típustól függően véd attól, hogy megkapjam a betegséget, ha megkapom, akkor pedig várhatóan enyhe lefolyású lesz, nem kerülök kórházba, és nem lesz súlyos szövődménye. Legalábbis az eddigi vizsgálatok meg ezt mutatják. Úgyhogy én biztatok mindenkit, ezt az egy napot szálljuk rá, hogyha ez bekövetkezik, számítsunk rá előre a munkahelyünkön, hogy másnap nem biztos, hogy a toppon leszünk, vagy lehet, hogy otthon kell maradni, de utána viszont nyert ügyünk van, én úgy érzem.
Jó, Via, ennyi. Akkor én nagyon szépen köszönöm.
Marian. Bocsánat, igen. Hallható vagyok?
Hogyne, igen.
Mondjad, nekem Patti. Nincsen kontrollképem, Zoli, és nem tudom, hogy, tehát nem tudom magamat így ellenőrizni. Egy dologról nem esett szó, és szeretnék kérdezni, ha még mielőtt teljesen lezárjuk ezt a témakört. Mégpedig az, hogy igaz, hogy az idősebb korosztályokat érinti elsősorban, és nem a gyerekeket, de ugye nagyon sokan átestünk, a HCV fertőzésen annó, ugye sokunkat többnyire most már kikezeltek ebből, de azért évtizedekig magunkba hordoztuk azt a hát elég kellemetlen vírust. És lehetett hallani ugye a médiákból olyat is, hogy például említették a súlyos májkárosodásos embereket, a súlyos vesekárosodásos embereket, hogy nem mindegy, hogy melyik vakcinát kapja, illetve ezek ellen javaltak például a súlyos májkárosodott embereknél. Magyarán azt szeretném megkérdezni, hogy annak fényében, hogy ugye nagyon sokan átestünk a HCV-fertőzésen, mindegye ön szerint, doktornő, hogy melyik típusú vakcinát kapja meg az adott vérzékeny. Ugye ez most a vérzékenységtől egy kicsikét független, de hát magát a májra koncentrálva kérdezem én ezt, hogy mindegye, hogy most mit tudom én, Pfizer, vagy egy kínai?
Hát én igyekeztem elolvasni minden információt, amit a gyártók közzé tettek, az hivatalos információt az oltóanyagokról, azokat a dolgokat, hogy kinek nem ajánlják, és azokat is, hogy milyen kérdőíveket ajánlanak, mielőtt az oltást megkapja valaki, ezek különböző idegen nyelven elérhetők, tehát a gyártó által abszolút mértékben használatra javasolt kérdőívek. Itt egyik írásban sem szerepelnek a súlyos máj és vesebetegek, akár kizáró okként, akár bármilyen más módon. Nincsenek ezekben az oltóanyagokban olyan anyagok, amelyek a máj vagy a vese működését befolyásolnák, károsítanák. Mondom, néhány cukor, lipidmolekula, maga a PEG, ami kismolekulású és kismennyiség és egyszeri behatás is a fogkrémünkben is van. Tehát semmi olyan anyag nincs benne, ami májkárosító lenne, vagy éppen vesekárosító, és ezért én úgy gondolom az olvasott információk alapján, hogy mindegy, hogy melyiket kapják meg ezek a betegek, mert a májukat vagy a veséjüket egyik sem terheli meg jobban. Ez elsősorban az immunrendszerünk aktivitását serkenti, és nem kell jelentős mennyiségű különböző anyagokat a májnak vagy a vesének ürítenie, vagy feldolgoznia egy oltás kapcsán.
Hát köszönöm.
Jó.
Még szerintem egy dologról nem beszélt ma, amit Via kérdezett, és arról én nagyon keveset is fogok tudni beszélni, de ugye fölmerültek ezek, hogy hogyan kezelik a betegeket, a kezelésről. Hát ugye erről nekem nagyon kevés információ van, mert ezeket a tulajdonképpen nagyjából vizsgálati fázisban sürgősségi engedéllyel rendelkező gyógyszereket 12 év alatt egyáltalán nem engedélyezik még, és a 12-18-as korosztályban sem tudok róla, hogy Magyarországon bármelyiket is használták volna. Úgyhogy ezekről csak az olvasottak alapján tudok nyilatkozni. Van a remdesivir, meg a favipavivir, amiről már többször hallottunk. Az egyik egy vénásra, a másik egy tablettában adható készítmény, amely a vírus szaporodásának a gátlását célozza, és ezeket elsősorban kórházi körülmények között kezelt betegeknél, súlyos állapotú betegeknél használták, és most a mai napon lehetett hallani azt, hogy a László kórházban beadták az első betegnek tegnap a Bamlanivimab nevű, igen, Bamlanivimab, na kimondani se tudom nevű, monoklonális antitestet, ami viszont az enyhe és középsúlyos betegek kezelésére lenne alkalmas, hogy megakadályozza a betegségüknek a súlyosbodását. Ezt most olyan betegeknek adják, akik otthon lehetnek, tehát nem igényelnek kórházi kezelést, semmiképp nem adják a súlyos, pláne oxigénkezelést vagy gépi lélegeztetést igénylő betegeknek. Megakadályozza azt, hogy a vírus a nyálkahártyához kötődjön nagyobb mennyiségben, és ezáltal elősegíti, hogy a vírus ne szaporodjon el túlzottan a szervezetben, tehát ne legyen az enyhe középsős beteg súlyos beteg. És ez kockázati csoportokból tartozó betegek közül obezitnek, tehát kövérek, magas vérnyomásúak, cukorbetegek, vesebetegek, és nem tudom még milyen tényezők szerint választják ki ezeket a betegeket. Ez ambuláns formában kaphatják meg a László kórházban, majd hazamehetnek és ellenőrzik őket. Ez még egy nagyon vizsgálati fázisban lévő készítmény. Amit ezekről olvasni lehet, mivel ezek, ez például egy monoklonális antitest, és a többi is olyan szerkezetű, ami nyugodtan beadható vérzékeny betegnek is, nem fokozza a vérzékenységet, nem fokozza a trombózis hajlamot sem, tehát magához, a véradási rendszerhez nincsen semmi köze, úgyhogy ha bármelyikük ilyen helyzetbe kerül, akkor emiatt nem kell elesni a megfelelő terápiától.
Nagyon szépen köszönjük ezt a kiegészítést is, meg ezt az egész órát. Még akkor utoljára megkérdezem, hogy van esetleg valakinek még kérdezni valója. Igen, mondjad.
Én szeretném megkérdezni a főorvosnőt, hogy aki átesett a betegségen, igazoltan pozitív volt, az mikor kérvényezheti a védőoltást, 3 vagy 6 hónap után?
3.
Három.
Okay. Igen, 3 hónap után, de vita van, hogy 3 vagy 6 hónap után érdemes, de leghamarabb 3 hónap után, annál hamarabb nem érdemes kezdeményezni. Addig a saját ellenanyag titerünk ott van megfelelően, és nem fog megfelelő immunválaszt adni a szervezet. Úgyhogy leghamarabb 3 hónap után, de az sem tragédia, valaki csak 4, 5 vagy 6 hónap után jut hozzá. Az a lényeg, hogy addigra lecsengjen ez az immunválasz. És önmagában egyébként a neutralizáló antitestek szintje a vérünkben nem biztos, hogy teljes mértékben, biztos, hogy nem határozza meg teljes mértékben a védettségünket, se természetes fertőzés, se oltás után, mert azért ebben az antitesteken kívül, amit mi tudunk mérni, például a T-sejtes immunitásnak is szerepe van, amit még tovább vizsgálnak a kutatók, hogy ennek is milyen szerepe van. Tehát lehet, hogy akinek nincs antitestitere, az is védett a COVID-dal szemben. A lényeg az, hogy érdemes minimum 3 hónapot várni az oltással.
Értem, és még azt szeretném megkérdezni, hogy
mert nem tudom kihangosítani.
Gömbi, hallunk. De egy picit várjál, Nóri, hadd fejezze be.
Igen, még csak annyi, hogy ezt az ellenanyag szintet, hogy azt meg lehet nézetni, és az kinek van hatásköre, hogy azt előírja, vagy azt csak egy magánlaborba lehet megcsináltatni?
Meg lehet nézetni, de mi lenne a célja? Mert igazából nincs nagy jelentősége. Még szeretné megnézetni?
Nem tudom, csak ajánlották.
Nincsen semmi jelentősége annak, hogy van-e valakinek ellenanyag szintje, vagy nincsen. Mert ha nincs, mondom, akkor is lehet védett. Ha van, akkor előbb-utóbb az is lecseng, akkor most hetente nézessük. Tehát szerintem nem érdemes ezekre pénzt költeni. Finanszírozottan nem fog hozzájutni. Meg kell, hogy mondjam, hogy itt egészségügyi dolgozóknál nézték, pont azért, hogy legyen információ erről. Részben, aki átesett biztosan a fertőzésen, attól többször vettek vért, hogy megnézzék, hogy hogyan van és hogyan csökken az ellenanyag szintje, és nagyon eltérő eredmények vannak. Van, aki tuti átesett a fertőzésen és nincs szintje, és utána egyszer végignézték a kórházat, és meglepve látta egy-két dolgozó, hogy ő nem tudott róla, hogy átesett, de igen szép magas ellenanyag szintje van, tehát feltehetően átesett tünetmentesen. De igazából nincsen jelentőség annyi, hogy most ő az első körben nem ment oltatni, hanem 3 hónappal később mostanában kezdi az oltását majd, de szerintem ennek semmi értelme, ha nézegessük. Jó?
Köszönöm.
Tehát én nekem meg az lenne a két kérdésem. Igen, az egyik kérdésem az, hogy aki már beoltódott, az fertőzhet-e? A másik kérdésem pont az ellenanyaggal, hogy elméletileg meddig véd a vakcina?
Nem tudjuk.
Igen, van itt, aki hasonlóan, mint én. Tehát aki beoltódott, arról jelenleg azt tudjuk, hogy minden bizonnyal fertőzhet. Úgyhogy a nyájimmunitást is másképp kell kezelnünk, mint ahogy eddig ismertük. Eddig úgy ismertük, hogyha mondjuk beoltják a lakosság 60-80-90%-át betegségtől függően valamilyen betegség ellen, akkor nem csak a betegséget előzi meg, hanem a fertőződést is azokban, akik be vannak oltva, mondjuk a kanyaró vagy az influenza esetén. Tehát ők tovább sem tudják adni a betegséget, így védik azokat, akik nincsenek beoltva a megfertőződéstől is. Jelenleg azt tudjuk, és nagy valószínűséggel ez a valóság, hogy akit a COVID ellen beoltanak, az saját maga védve van a fertőzéstől, mert vannak benne ellenanyagok, illetve vannak benne memóriasejtek, amelyek szükség esetén dolgozni kezdnek, elnyagot termelnek nagy mennyiségben, megakadályozzák a vírus elszaporodását, és nem fog megbetegedni, vagy alig fog betegedni. Viszont a nyálkahártyáin ott fog szaporodni a vírus, az orr meg a szálnyálkahártyán, és onnan ez a szaporodó vírus terjedhet a környezetbe. Magyarul, aki nincs beoltva, annak ő át tudja adni a vírust. Tehát ilyenfajta módon a beoltottak nem tudják megvédeni teljes mértékben a fertőzéstől a be nem oltottakat, ezért nem lehet most így lekapni a szájkendőt magunkról, és én holnap ugyanúgy maszkban fogom vizsgálni a gyerekeket, vagy holnap nem, hál' Istennek, hétfőn, ahogy eddig tettem, és még hosszú ideig, addig, amíg nagyon-nagyon nagy nem lesz az átoltottság, olyan nagy, hogy már a betegség átadásnak a valószínűsége jelentősen egy alá nem csökken, ez a reprodukciós ráta, és megszűnik a járvány, legfeljebb sporadikusan egy-egy elszórt betegség fordul elő. Hát ez még nem holnap lesz. Ez volt az egyik kérdés. Mi is volt a másik, kedves Erzsébet?
Hogy meddig védett?
Ja, meddig véd. Igen.
Ez igen. Az egyik, a másik pedig, hogy az ellenanyag is meddig tartózkodik a szervezetbe.
Hát ezekről még elég keveset tudunk. A természetes fertőzés valószínűleg valamivel rövidebb ideig véd, mint az oltás. Azt gondoljuk, hogy a jelenleg ismereteink alapján körülbelül 3 hónapig, vagy 3, 4, 5, 6 hónapig védhet egy természetes fertőzés. Ezért van az, hogy azt mondják, hogy 3-6 hónapot kell várni az oltás beadásával. Az a várható, hogy az oltás valamivel tovább véd, de ezt sem tudjuk meddig. A legrégebben beoltott emberek körülbelül 9 hónapja vannak beoltva. Ennél hosszabb időre szóló tapasztalatok nincsenek. Ezek klinikai vizsgálatban beoltott embereket jelentenek, és kis számú ember. Úgyhogy jelenleg úgy gondoljuk, hogy körülbelül 6 hónapos védettségre lehet számítani. Ez lehet ennél hosszabb is, reméljük, hogy ennél rövidebb nem lesz. Ez további vizsgálatokat és nagyszámú beoltott emberen végzett vizsgálatok tapasztalatait igényli majd, és majd bővülni fog az ismeretünk. Egy személyes dolgot szeretnék önökkel megosztani ezzel kapcsolatban, amikor én pici gyerek voltam, akkor nem volt kanyaró elleni védőoltás, és én koraszülött voltam, és az anyukám nagyon féltett, mert látta, hogy hány gyerek hal meg kanyaróban, és mindig a csofat kicsik halnak meg, és akkor bejött hirtelen, hogy most már van kanyaroltás, de még nincs teljesen kivizsgálva, még nem kötelező oltás, de aki kéri, megkaphatja, és akkor engem beoltatott kanyaró ellen. Aztán egy néhány évvel ezelőtt, talán 4-5 évvel ezelőtt behozta Ukrajnából egy gyerek a Hennypálba a kanyarót, és megnézték az idősebb korosztályt, hogy ki az, aki esetleg veszélynek van kitéve és megbetegedhet kanyaróban, mert az én korosztályban még többen átvészelték a kanyarót, és alig-alig volt valaki beoltva. Na most nekem olyan tuti ellenanyag titerem van a kanyaró ellen, hogy csuda, tehát akkor még nem tudták, hány évig tart a védettség, azt se tudta anyukám, hogy milyen hosszú távú mellékhatásai lesznek az oltásnak, de örök köszönet neki, hogy itt vagyok most már vén fejjel, semmilyen hosszú távú mellékhatása nem lett, meddő sem lettem, 5 gyermek anyukája vagyok, és ráadásul védett vagyok még jelenleg is a kanyaró ellen. Tehát azt kell mondanom, hogy bizalommal várjuk meg a későbbi tapasztalatokat, ne akadályozzon meg minket abban, hogy egy súlyos betegség elleni oltást beadassunk, hogy nincsenek hosszú távú tapasztalatok, és nem tudjuk minden kérdésre a választ. Közben én itt találtam egy chatben egy kérdést, hogyha ez kielégítő volt eddig, akkor a chat kérdésére válaszolok. Erzsébetet kielégítő a válaszok?
Köszönöm, igen, igen, köszönöm szépen.
Azt a kérdést kaptam, hogy a vakcina beadása előtt javasolta az antitest vizsgálat, hogy tünetmentes fertőzés esetén megkapjuk a vakcinát. Nem javasolják sem a PCR, se a gyorstest, se az antitest vizsgálatot, nincs igazából nagy jelentősége. Ha valaki véletlenül tünetmentesen fertőzötten kapja az oltást, akkor még biztos nem alakult ki olyan magas antitest titere, hogy a saját immunválaszát megakadályozza. Ezzel szemben semmiképpen sem veszélyezteti őt az oltást. Tehát nem lesz tőle betegebb, vagy nem lesz több reakciója. Viszont, hogyha esetleg a betegségnek a nagyon korai fázisában van, akkor, amikor még például se PCR-ra semmivel nem lehet kimutatni, az első 5-6 napban nem lehet kimutatni, akkor még mitigálja is az oltás a fertőzést, tehát enyhébbé teszi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akinek éppen akut lázas betegsége tünete van, az ne oltassa magát se ezzel, se mással, akinek nincs, az bátran oltassa magát. És még a Nagy Ferencet láttam egy pillanatra korábban jelentkezni.
Igen, igen, tulajdonképpen már részben megkaptam a válaszomat. Olyan emberről beszélünk, aki tudomása nincs róla, hogy megkapta a vírust. Olyan esetben, ha csak sejtése van, hogy lehet, hogy áteshetett, mert találkozott több ízben is fertőzött emberrel, de neki nem volt tünete. Abban az esetben érdemes csináltatni antitestvizsgálatot, hogy van-e a véremben antitest, hogy beadathassam, vagy várjak-e még a beadatással, a védőoltással 3 vagy akár 6 hónapot.
Attól, hogy találkozott COVID-beteggel, vagy feltétlen COVID-beteggel, és utána már eltelt hosszabb idő, és nem lett semmilyen tünete, ebben az esetben nem kell semmilyen vizsgálatot, oltassa be magát. Hogyha attól a COVID-betegtől elkapta volna a fertőzést tünetesen, akkor azt már tudná. Ha meg tünetmentesen zajlott le, akkor nincs értelme ugyanúgy az antitest vizsgálatnak, ahogy az előbb elmondtam. Vagy van magas antitesti tere, vagy nem. Ha nincs, az sem jelenti azt, hogy nem esett, tehát oltassa be magát nyugodtan.
Értem, csak azt kérdeztem, mivel, hogy ezt a 3 hónapot célszerű kivárni.
A tünetes biztosan igazolt fertőzötteknél. A többieknél nem kell vizsgálni azt, hogy tünetmentesen átestek-e rajta.
Értem. Köszönöm szépen.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos, nagyon kerek információcsomagot kaptunk. Nagyon köszönöm, Marian, visszaadlak a szombati ebédre, hát hagytak még a többiek valamit.